Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Erősen kezdte az őszt a politikum, míg augusztusban nyoma sem volt a feszültségnek, legfeljebb csak lappangott a szekértáborok között. Az elmúlt hetet úgy zártuk, hogy nem tudtuk, lesz-e kormányunk a hét közepére. Múlt szerdán Florin Kücsú kormányfő menesztette az igazságügyi minisztert, akit az Usere Plus adott. Stélián Jon volt egyébként a harmadik minisztere a koalíciós szövetségnek, aki lapátra kerül. Korábban Vladvoj Kulescu egészségügyi miniszter, illetve Alexandru Nazare pénzügyminiszter kellett távozzon a kormányból. Stélián Jon menesztése azonban nagy cseppnek bizonyult abban a bizonyos pohárban. Az Usere Plus Florin Kücsú menesztését kérte, ellenkező esetben a bizalmatlansági indítványt helyezte kilátásba. Be kellett váltania az ígéretét, arra azonban senki nem számított, hogy a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR lesz az a parlamenti erő, amellyel összefog, legitimizálva ezáltal George Simion pártját. Hogy kik a nyertesei és kik a vesztesei az Usere Plus tánc lépésének, még nehéz megjósolni. Az azonban borítékolható, hogy az Usere Plus enyhén szólva is sarokba szorította magát. A kormányválság mellett az országos helyreállítási és rezilienciaépítési terv lesz a mai napra kész fő témája. Hegedűs Csilla, az RMDS szóvivője, az Európai Alapok Minisztériumának államtitkára a napra kész vendége. Beszélgetésünket ma reggel rögzítettük. Jó reggelt, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó reggelt kívánok, ez jó dolog volt pontosítani azt, hogy ma reggel rögzítettük, hiszen délutánig még azért sok minden történhet a román politikában.
Pontosan ezzel akartam kezdeni, alig egy héttel ezelőtt, augusztus 28-án, amikor az Usere Plus politikai bizottságának bukaresti ülésén, ahol bemutatkoztak a párt október 2-ai kongresszusán induló elnökjelöltek és az országos elnökségbe javasolt személyek, akkor Dacian Ciolos, a párt társelnöke azt mondta, hogy az Usere Plus nem lép ki a kormányból. Múlt szerdán azonban már állt a bál, a múlt hetet pedig azzal zártuk, hogy ezen a héten fel kell olvasni a parlamentben a bizalmatlansági indítványt, és legkésőbb jövő héten szavazni kell róla. Mi az RMDS-nek az álláspontja ebben a napról napra változó történetben, hisz ma reggeli hír, hogy Marcel Ciolacu, szociáldemokrata pártelnök azt mondta, hogy hát lehet, hogy nem is valósak azok az aláírások, amiket az Usere Plus és az AUR benyújtott.
Picit térjünk vissza az alapokhoz. 8 hónappal ezelőtt kezdtünk el kormányozni. Ugye a Nemzeti Liberális Párt, az Usere Plus, illetve az RMDS által alkotott kormánykoalíció. És már akkor, mikor a kormányzást vállaltuk, akkor tisztában voltunk azzal, hogy nagyon-nagyon sok társadalmi, gazdasági feszültség és megoldatlan probléma áll előttünk, aminek egy részét ugye a világjárvány okozta, de a nagyobbik része az előző kormányzatok rossz politikájának, elhibázott politikájának, vagy a rossz, vagy meg nem hozott döntéseknek köszönhető idézőjelben. A három politikai alakulat, aki ugye kialakította a koalíciót, azok között lényeges világnézeti különbségek vannak, de akkor úgy gondoltuk, és mi ma is úgy gondoljuk, hogy 2021-ben és a következő években ennek a kormánykoalíciónak nincs a jobb alternatívája. És akkor mi úgy gondoljuk, hogy a közös felelősségünk az, hogy ebből a válságból kisegítsük egymást, és minden politikai szervezetnek külön felelőssége az, hogy az ország közös érdekeit tartsa szem előtt, nem pedig a belső elnökválasztást, vagy bármi mást. És bár nem kértek tőlünk tanácsot, azért mi elmondjuk, hogy a politikában nagyon oda kell arra figyelni, hogy ne szorítsuk annyira sarokba egymást, hogy onnan ne lehessen kijönni. A második tapasztalat az, hogyha próbálsz megegyezni a politikai partnereddel, akkor ne kérj olyan, vagy ne támasz olyan feltételeket, amiket a másik nem tud teljesíteni. És a harmadik az, hogy a politikát persze be lehet mutatni a Facebookon, de nem a Facebookon kell dolgozni, hanem az irodákban, a tárgyalóteremben, és ugye már Fülig Csimi óta tudjuk azt, hogy a kerekasztalnak, a tárgyalásoknak nincsen alternatívája, és ezért nagyon fontos, hogy leüljenek tárgyalni. Mi úgy gondoljuk, akármilyen furcsa ez, amit mondok, hogy még mindig van megoldás, még mindig van lehetőség, bár elég nehéz lesz visszatérni ebből a patthelyzetből.
Tehát ön azt mondja, hogy még van lehetőség arra, hogy mindezt visszacsinálják, és nem szorították annyira sarokba egymást az USZR Plusz és a Nemzeti Liberális Párt vezetői, hogy ezt a táncot végig kelljen járni már, mint hogy bizalmatlansági indítványról szavazni kelljen?
Én nagyon szeretnék egy okos, távolba látó valaki lenni, aki ül a kristálygömb előtt, és mindent tud arról, hogy mi lesz a jövőben. Nagyon-nagyon egymásnak feszült az USZR Plusz és a Nemzeti Liberális Párt. Azonban az államfő is arra kérte őket, hogy üljenek letárgyalni. Ugye Florin Kötszú is szombaton azt hiszem Váradon mondta azt, hogy le kell ülni tárgyalni. Lássuk, hogy mi lesz. Én úgy gondolom, hogy minden felelős politikai alakulat az kell lássa azt, hogy itt most nem az a cél, hogy egymással vitatkozzon a kormánykoalíciót alakító két párt, hanem az a cél, hogy azokat a projekteket, amelyeket elindítottunk, azokat a programokat, amelyeket tervezünk, azokat életbe tudjuk lépni. Nem magunk miatt, hanem a közösségek miatt, akiket képviselünk.
Azt mondta ön itt az imént, hogy a koalíciót alkotó pártok között világnézeti különbségek vannak. Ilyen értelemben akkor nem is csalódtak az USZR Pluszban, amelyik összeállt az EU-ral olyan körülmények között, és ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy idén áprilisban Dan Barna a parlamenti pulpitusnál még arról beszélt, hogy szélsőséges alakulattal nem tárgyalnak. Most mégis az történt, hogy tárgyalnak, és nem csak, hogy tárgyalnak, hanem közösen akarják megdönteni azt a kormányt, amelynek az USZR Plusz is a tagja. Politikában soha nem mond, hogy soha, vagy Klaus Johannis államfőnek van igaza, aki azt mondja, hogy a magát jobb középpártnak tartó alakulat elárulja választóit, ugyanakkor ez az együttműködés ellentmondásban áll Románia euróatlanti értékeivel.
Igen, hát ez a kombináció, ez egy nagyon furcsa kombináció, ezt azért el kell mondanunk. Ők azzal védekeznek, hogy igazából nincs semmiféle koalíció közöttük, hanem csak, ugye, ahogy ön is mondta, meg akarják buktatni a kormányt. Ugye azt kell tudni, hogy a vitát két dolog robbantotta ki. Az első, ami benne van a kormányprogramban, és amiről hónapok óta tárgyal a kormány, kormányban is, koalícióban is, az az úgynevezett Angel Salini terv. És ez az Angel Salini terv, ez tulajdonképpen egy olyan 6 éves program, ami különösen a kis települések problémáit akarja megoldani. 50 milliárd lejről, azaz 10 milliárd euróról beszélünk, és a már klasszikus víz, csatornahálózat, gázhálózat, útjavítás probléma körében próbál segíteni. Mi történt? Megnéztük, ugye péntek este érkezett a hír, hogy az Európai Bizottság rábólintott, elfogadta az országos helyreállítási tervet, a PNRR-t, hiszen így ismeri mindenki. Na most ebben vannak 29,2 milliárd euróra vannak befektetések. Tudjuk azt, hogy mit lehet támogatni, nagy vonalakban még nincsen kész, de tudjuk, hogy mit lehet majd támogatni a következő Európai Uniós alapokból. És ebből leszűrtük azt a következtetést, hogy melyek azok a projektek, amelyeket nem támogat az Európai Unió. És ezek kimondottan a kis településekre vonatkoznak, a gyakran elnéptelenedő településekre vonatkoznak. Nekünk viszont az a felelősségünk, hogy mindenkinek 21. századi körülményeket teremtsünk ebben az országban, és éppen ezért dolgozta ki a Cseke Attila által vezetett minisztérium, Cseke Attila miniszter vezetésével ezt a programot, hogy sikerüljön a községekben, a kisvárosokban, a 21. század életkörülményeket teremteni. Na most, erről azt mondani, hogy ez a polgármesterek programja, erről azt mondani, hogy, hogy a helyi korifeusok programja, az, az egyszerűen, hogy is mondjam, hát pofátlanság, használhatom ezt a szót, hiszen ők azt mondják, hogy, hogy nagyon sok esetben nem úgy költötték el a pénzt a helyi elöljárók, ahogy kellett volna. Mi nem ezt mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy biztosan voltak visszaélések, ezeket azonban ki kell vizsgálni, és ott, ahol hibáztak, azokat az embereket meg kell büntetni. De onnan odáig, hogy ne akart az ország kis településeit támogatni, még nagyon hosszú. És a másik probléma, amiben, hogy is mondjam, másképp látjuk a dolgokat, az ez a különleges ügyészség helyzete. És erről érdemes egy kicsit hosszabban beszélni, hiszen ez egy sarkalatos probléma. Ugye a híres neves Szűzs, az annak a megszüntetése benne van a kormányprogramban. Ez a különleges ügyészség, ez a bírók és az ügyészek által elkövetett visszaéléseket kivizsgáló különleges ügyosztály. Még egyszer a kormányprogramban is benne van, mi is azt mondtuk, hogy ezt meg kell szüntetni, viszont mi azt mondjuk, és azt mondja a Nemzeti Liberális Párt is, hogy intézményes garanciákat kell találnunk arra, hogy az ügyészek és legfőképpen a bírák teljes függetlenségét tudjuk szavatolni. És elmondom azt is, hogy miért. Én, ön, bárki közülünk egyszerű állampolgárként a törvényszékhez fordul, ügyes-bajos ügyeiben. És akkor az a fontos, hogy mi biztosak legyünk abban, hogy az a bíra, aki dönt a mi ügyünkben, az nem politikai nyomásra, nem azért dönt úgy, mert valaki megmondta neki, hogy hogy kell döntenie, hanem azért, mert ez az igazság. Nem térhetünk vissza oda, hogy a bírák rettegjenek, mert tudom én, mondva csinált ürügyekkel dossziék ezreit nyitják meg ellenük, csak azért, hogy a döntéshozatalban befolyást gyakoroljanak rá. És itt van a különbség, hiszen az UCERE Plus azt akarja, hogy minden menjen a DNA-hoz, mi pedig azt mondjuk, hogy a korrupciós ügyek menjenek a DNA-hoz, azt mondjuk, hogy ha tudom én, ilyen szervezett bűnözésben van benne valaki, akkor az menjen a díjkodhoz, tehát akinek ez a szerepe, hogy kivizsgálja ezeket az ügyeket, de ne az legyen, hogy nem szavatoljuk, nem biztosítjuk azt, hogy a bírák, az ügyészek függetlenek legyen. És akkor ez a két dolognak az összefonódása, ha úgy tetszik, alakította ki azt az enyhén zsarolásszerű helyzetet, hogy az UCERE Plus azt mondta, hogy csak akkor hagyja jóvá az Engelszalini tervet, tehát ezt az óriási infrastruktúrába való befektetés tervet, hogyha mi az ő variánsukat a különleges ügyészséggel elfogadjuk. Na most ez így nem működik, tehát egy, nem lehet zsarolni, kettő, azért van a kormánykoalíció, hogy minden kérdést megbeszéljünk, és közös döntéseket hozzunk.
Hegedűs Csilla, az RMDS szóvívője, az Európai Alapok Minisztériumának az államtitkára a Naprakész vendége. Maradjunk még a kormányválságnál. Az RMDS bírálói szerint nem kell szidni az UCERE Pluszt, amiért az EU-ral szövetkeznek, hisz az RMDS sem igazán válogatta a partnereit illetően. Voltak már együtt a szociáldemokratákkal, liberálisokkal, mikor, akivel, úgy diktálja az érdek. Mi erre a válasz?
Erre az a válasz, hogy az RMDS soha nem szerelemből és soha nem szeretetből kormányzott együtt valakivel, vagy támogatott valakit, hanem azért, mert minket a választóink azért küldtek a parlamentbe, hogy a közösségünk érdekeit képviseljük. Nem azért, hogy megsértődve üljünk egy sarokban, és várjuk azt, hogy valaki megkérdezze tőlünk, hogy nem-e akarjuk, hogy ők segítsenek a közösségünk problémáinak a megoldásában. Ilyen értelemben tehát igen, kormányoztunk együtt a liberális párttal nagyon rövid ideig. Azt hiszem, hogy 8 hónapig kormányoztunk együtt, a 9 hónapig a szociáldemokrata párttal, viszont onnan odáig, hogy egy szélsőséges párttal együtt kormányoztunk volna, hosszú út van. Tehát ezt nem tettük meg soha, számunkra az AUR az nem egy elképzelhető partner. De még egyszer visszatérve, nekünk az volt a prioritásunk, az a prioritásunk, és az lesz a jövőben is a prioritásunk, hogy a mi közösségünk számára fontos projekteket el tudjuk indítani, végig tudjuk vinni, és jelenleg, úgy ahogy az elején mondtam, úgy gondoljuk, hogy ennek a kormánykoalíciónak nincsen alternatívája.
Még egy kérdés ehhez a témához. A Szociáldemokrata Párt előrehozott választásokat kiállt. Van ennek bármiféle realitása 2021-ben? Van ennek realitása Romániában?
Én nagyon remélem, hogy nincsen. Tehát akkor, amikor a jobb oldal nyert tulajdonképpen a tavalyi év végén, akkor mi abban reménykedtünk, azt mondtuk a kampányban is, hogy a következő 8 esztendőben Romániának egy jobb közép kormánya lesz, aki azokat a nagyon fontos fejlesztéseket, azokat a nagyon fontos projekteket, amelyeknek köszönhetően megfelelő életminőséget biztosítunk, nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisvárosokban, amikor jövőt biztosítunk itthon mindenkinek, azokat a projekteket ez a középjobboldali kormánykoalíció tudja végigvinni. Én nagyon reménykedem abban, hogy nem ez a válság ez nem jut el odáig, hogy előrehozott választások legyenek, mert akkor ahelyett, hogy lett volna 4 boldog békeidőnk, amikor építkezni tudunk, megint kampánnyal és megint választásokkal leszünk elfoglalva. Még egyszer nagyon reménykedem abban, hogy előbb-utóbb sikerül kiegyezni, és mindenki azzal foglalkozik, amiért a választói oda küldték a parlamentbe, még egyszer az életkörülmények, az életminőség javításán.
Az RMDSZ-nek van szerepe abban, hogy mediáljon a felek között, vagy nem avatkozik ebbe bele, kért egy kávét, és megvárja, hogy majd mi fog történni?
Na, mi próbáltuk az álláspontokat közelebb hozni. Nyilván, amikor bennünket ért támadás, hiszen az Engelszelini terv ugye az RMDSZ javaslata volt, akkor mi is megfogalmazzuk a véleményünket. Nyilván, hogy itt most öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az történik, hogy a Szuszeri Pluszban is, és a Nemzeti Liberális Pártban is elnökválasztás következik. Na most emiatt sajnos ez az elnökválasztási kampány, ez rányomta a bélyegét a kormányzásra is. Éppen ezért abban reménykedünk, hogy szeptember 25-e után, amiután a liberálisoknál is lejár az elnökválasztás, utána mindenki lecsillapodik, és felnőtt emberek módjára le tudunk ülni, és tudunk tárgyalni.
Hegedűs Csilla, az RMDSZ szóvivője, az Európai Alapok Minisztériumának az államtitkára a Naprakész vendége. Eddig az RMDSZ szóvivőjeként válaszolt a kérdéseimre. Most arra kérem, hogy az államtitkár válaszoljon. Az Európai Bizottság pénteken, ahogy ön is említette, jóváhagyta Románia országos helyreállítási és reziliencia építési tervét. Ön a szombati Facebook bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy kész van Románia legambiciózusabb európai projektje. Kötelező optimizmus ez, vagy valóban óriási teljesítmény?
Ez tényleg egy óriási teljesítmény. Ugye a többi országnak azért bő másfél éve állt rendelkezésére, bő egy éve, fogalmazunk így, hogy előkészítse ezt a tervet. Mi azonban ugye abban a pillanatban, ahogy megszavazták a kormányt, akkor kezdtünk ennek neki. A liberálisoknak ugyan volt egy terve, viszont az nem tartotta be azokat a követelményeket, azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság támasztott az országos helyreállítási tervvel kapcsolatban. Mit kell erről tudni? Hogy van 2 országjelentés, a 2019-es és a 2020-as, és annak alapján kellett kidolgozni, az abban javasoltak alapján, vagy leszögezett dolgok alapján kellett kialakítani ezt a tervet. Nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Tehát körülbelül 3000 emberrel, 3000 intézménnyel konzultáltunk. Folyamatosan dolgoztunk azon, hogy az Európai Bizottság óhajait tudjuk teljesíteni. Kellőképpen zöld legyen ez a program, kellőképpen digitális legyen ez a program. És azt kell mondanom, hogy olyan dolgokat sikerült bevinni, mint az autópályaépítés, vagy mint a képzett Románia program, vagy a kórházak felújítása, vagy nagyon sok, és a digitalizáció, ez hihetetlenül fontos, amelyek tényleg meg fogják változtatni Romániának a jövőjét, ha úgy tetszik. 2016 végéig kell elkölteni ezt a pénzt, és egészen más logika alapján működik, mint a normális EU-s alapok. Ezért mondom, hogy egy csodálatos dolog, hogy ezt sikerült lezárni, és szeptember végéig meg lesznek a szükséges aláírások is, hiszen a normál EU-s alapoknál nem kell megnevezni azokat a projekteket, amelyeket életbe fogunk léptetni az EU-s alapokból, hiszen utána következik egy verseny, a különböző pályázók versengenek egymással, és aki a nagyobb pontszámot eléri, az vagy aki hamarabb leadja a projektjét, hiszen ez a két variáns van, azokat fogják támogatni. Na itt most az esetek döntő többségében konkrét projektekkel kellett megjelenni, és olyan projektekkel, amelyek felnőtt stádiumban vannak. Tehát legalábbis a megvalósíthatósági tanulmányuk megvan. És ez egy egészen más hozzáállást igényelt, viszont sikerült összeraknunk, sikerült olyan módon összeraknunk, hogy az Európai Bizottság rábólincson. Nagyon sok ellendrukkere volt ennek a projektnek különben, de összejött, és itt külön elmondanám azt, hogy túl azon, hogy a mi minisztériumunk tulajdonképpen az EU-s alapok minisztériuma koordinátori szerepet vállalt, és nálunk volt a technikai csapat, aki ezt az egész folyamatot rendezte, tárgyalt az Európai Bizottsággal. Külön kiemelném a Cseke Attila és a Táncos Barna által vezetett minisztériumuknak a hihetetlen profizmusát, hiszen sikerült például egy olyan projektet elfogadtatnunk az Európai Bizottsággal, amit annyira nem akart, és ez a helyi önkormányzati alap. Tehát nagyon fontos az, hogy úgy, ahogy az Engelszelini terv esetében mondtam, nagyon-nagyon fontos az, hogy sikerüljön jobb életkörülményeket teremteni a vidéki környezetben, de akár itt jelen esetben megyeszékhelyeknél is. És ebben a programban orvosi lakások, szociális lakások, ifjúsági lakások, tehát most kimondottan az önkormányzati alapról beszélek, vagy pedig a zöld szállítás, a környezetkímélő szállítás szerepel, tehát olyan projektek, amelyekre szükség van ahhoz, hogy az emberek ott maradjanak ezeken a településeken, hogy jobb életkörülmények között éljünk, tehát ne a 100 éves buszokkal kelljen közlekedjünk. És ugyancsak Cseke Attila nevéhez fűződik a felújítási hullám, aminek köszönhetően 1500 tömbházat fognak hőszigetelni, energiahatékonyabbá tenni, és kb. 2000 középületet fognak felújítani. És akkor jön a több mint 45 ezer hektárnyi erdősítés, ami ugye Táncos Barna nevéhez fűződik, de jön 400 kilométer gázhálózat, de jön a légszennyezést vagy a zajszennyezést mérő különböző eszközök bevásárlása, tehát környezetvédelmi szempontból is jobb, tisztább országban fogok élni. És ezek mind nagyon-nagyon fontos szempontok. Ezeket eddig nem lehetett támogatni az EU-s alapokból, és a következő finanszírozási periódus is másról szól, tehát tényleg úgy gondolom, hogy ehhez egy olyan országtervet kellett összeállítani, és ezt nem három ember csinálta, hanem a kormány csinálta, és benne nagyon fontos szerepe volt az RMDS-nek, amitől tényleg megváltozik az élet.
Tehát ha jól értem, akkor ön elégedett azzal, hogy milyen mértékben sikerült belevinni ebbe a tervbe az RMDS-nek a prioritásait, illetve milyen mértékben sikerült támogatni a magyar településeket, a magyar megyéket?
Elégedett vagyok, nyilván tudván azt, hogy honnan indultunk. Tehát tudván azt, hogy mi az, amit megengedett az Európai Bizottság, hiszen óriási cirkusz volt például az autópályák esetében, ugye, amit az Európai Bizottság egyáltalán nem akart, számunkra viszont prioritás, mert Románia ebből a szempontból is le van maradva a többi EU-s tagállamhoz képest. De elégedett vagyok azért, mert 3,8 milliárd grosso modo összegeket mondok, lesz az oktatás fejlesztésére, ez egy nagyon fontos prioritás, 2,8 megint körülbelül lesz az egészségügy fejlesztésére. Tehát ezek mind olyan prioritások, amelyek,
amelyek a mi közösségünknek is nagyon-nagyon fontosak.
A betűkből mikor lesz pénz? Figyelembe véve, hogy a most kidolgozott reformokat és az állami beruházási projekteket, ahogy ön is említette, 2026-ig kell megvalósítani. Most 2021-et írunk, majd 2025 végén elkezd kapkodni az ország.
Ez így nem működik, nem is működhet. Nagyon érdekesen néz ki tulajdonképpen az a dokumentum, amelyet lezártunk pénteken este, úgy, ahogy ön is mondta, és egy rövid zárójelet tennék, tehát miközben zajlott a koalíciós balhé, közben mi az Európai Uniós Alapok Minisztériumában, és ez fizikailag értendő, 7 nappal látéve dolgoztunk, tehát nekem most vasárnap volt az első olyan szabad napom, amikor az országos helyreállítási terv, mint Damoklész kardja nem volt a tarkom fölött. Visszatérve, tehát úgy van, hogy az első adag pénz, tehát az előleg, ha úgy tetszik, 1,9 milliárd euró az év végéig megérkezik Romániába. Ez az előleg. És utána negyedévekre lebontva, tehát 2021 végétől kezdve, 2026 közepéig, negyedévekre lebontva meg van mondva ebben a tervben, hogy mi fog megtörténni. Legyen szó reformokról, hiszen ezt várja tőlünk az Európai Bizottság, vagy legyen szó a reformokat alátámasztó befektetésekről. Tehát egy hihetetlenül komplex dokumentumról van szó, hiszen tulajdonképpen számtalan területen kellett összehangolni, hogy mi az, amit csinálunk 2022. március 31-éig, június 30-áig, stb. És ez az, amit számon fog kérni tőlünk az Európai Bizottság. Tehát, hogyha egy láncszem kiesik, ha, mit tudom én, jövő nyáráig, nyár végéig meg kell csináljunk 5 reformot, és egy nem történik meg, abban a pillanatban nem kapjuk meg a pénzünket. Tehát nagyon komoly ellenőrzési mechanizmus van emögött, éppen ezért kellett nagyon jól kidolgozni ezt a programot. Tehát olyan nincs, hogy 2026 elején ébredjünk fel, hogy nem végeztük el a dolgunkat, mert már 2022 közepén fogjuk látni, ha nem végeztük el a dolgunkat.
Példák tucatja bizonyítja azt, hogy az Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően olyan fejlesztések, olyan beruházások valósultak meg Romániában, amelyek az államtól kapott pénzből 100 év alatt sem jöhettek volna létre, de ugyanígy példák tucatja bizonyítja azt is, hogy az Európai Uniós források lehívása az nagyon személyfüggő, és ez alatt azt értem, hogy nem igazán szoktak bekopogtatni a polgármesterhez, hogy tessék már elfogadni 2 millió eurót azért, hogy legyen játszótér a falu központjából, és Brüsszelből küldték sok szeretettel. Lehet ezen változtatni, tenni valamit ez ellen? Vagy kiben kell keresni a hibát? Fel lehet zárkóztatni a település vezetőket, vagy ön ezt személyes feladatnak tartja?
Elkezdtünk a kollégáim, én is, a minisztereink, szövetségi elnök, sok-sok településen járván elmondtuk, hogy mi az, ami az országos helyreállítási tervben van, és legnagyobb örömünk, és próbálván felkészíteni a polgármestereket arra, hogy mi következik. Hiszen egyszerre kell életbe léptetnünk, egyszerre kell megvalósítanunk az országos helyreállítási tervet és a következő EU-s alapokat. És ugye ennyi pénzt Románia tényleg soha nem látott, és náluk van a kulcs, vagy náluk is van a kulcs abban, hogy ezt a pénzt le tudjuk hívni. Na most, azt kell látnunk, hogy nagyon-nagyon sok polgármesterünknek 2 tervei vannak, amelyek nyilván a helyi közösség problémáinak a megoldását célozzák meg, legyen szó csatornáról, legyen szó akár egy új sportpálya építéséről, legyen szó az iskola felújításáról, legyen szó a családorvosi rendelő felújításáról, legyen szó akár egy iskolabusz vásárlásáról, és akkor a befektetésekre nagyon sok esetben megvan már az a terv, az alapdokumentum, amivel tud majd pályázni, ami leírja, hogy mire szeretne pályázni, leírja, hogy mekkora az összeg, tehát egy megvalósíthatósági terv, és nyilván, hogy ezekre alapozva tudjuk majd, vagy tudják majd a különböző minisztériumok a befektetéseket támogatni. Tehát az, hogy mi most kitaláljuk, hogy szeretnénk, mit tudom én, Marosvásárhelyen valamit, azt nem működik, viszont a jól előkészített projektek, és hála jó Istennek, van sok ilyen, azok sokat fognak, vagyis azokat tudjuk támogatni. Na most nyilván a kulcs ott lesz, hogy hol vannak azok a polgármesteri hivatalok, akik nincsenek előképpen felkészülve. Nekünk az a dolgunk, hogy segítsünk nekik, hogy tudják a munkájukat elvégezni, és abban reménykedem, hogy ez ebből a szempontból is egy nagyon jó tanulási folyamat lesz, hogy mindenképp sikerüljön felzárkóztatni.
Zárásként egy személyesebb kérdés. Ön 2019 áprilisában európai parlamenti képviselőjelöltként azt mondta, idézem, Románia nem támogatja megfelelően a magyar közösség épített örökségének megőrzését és felújítását, ezért kiemelten fontosak az Európai Uniótól erre a célra elnyerhető források. Eddig az idézet. Ön a műemlékvédelem terén is tevékenykedik, most, hogy az Európai Alapok Minisztériumának az államtitkára, közelebb került a magyar épített örökség a megőrzéshez, a felújításhoz?
Én most nagyon sajnálom, hogy nem látnak engem. Itt nagyon boldogan mosolygok, hiszen sikerült egy 172 millió eurós örökség hasznosítási projektet kidolgoznunk, és itt külön köszönet Kálmán Hunor szövetségi elnöknek, miniszterelnök helyettesnek, hiszen az ő támogatása nélkül, az ő lobbija nélkül, ha úgy tetszik, az ő nagyon határozott kiállása nélkül valószínű, hogy ebből nem lett volna semmi, hiszen az Európai Bizottság ezt azért annyira nem támogatta. Arról van itt szó, hogy 12 kulturális útvonalat alakítunk ki, Kastélyok útját, Kúriák útját, Szent László utat, és még sorolhatnám, és ezeken az útvonalakon sikerül 5 kastélyt, és most már végre beszélhetek róla, mert péntek este jóvá hagyták, tehát sikerül 5 kastélyt, 5 kúriát és 5 Szent Lászlóhoz köthető helyszínt felújítanunk. Nyilván moldvai kolostort is, római erődítményt is, akár várat is, és ezáltal a projekt által nem csak az fog megvalósulni, hogy felújítjuk ezeket az épületeket, hanem ennél sokkal több. Ezek a kulturális utak, ezt látjuk Európában, azt jelentik, hogy ezek az épületek, legyen szó kastélyokról, kúriáról, bármiről, közösen vonzák a turistákat. És végre el fogunk oda jutni, hogy a műemlékeink, az épített örökségünk hasznosításával munkahelyeket tudunk teremteni, általában vagy kisvárosban, vagy faluhelyen, hiszen a turisták valahol kell egyenek, valahol kell aludjanak, és nyilván valaki, az idegenvezetőjük is kell legyen. Tehát nagyon röviden ez az egyik dolog, ami megvalósul. A másik dolog viszont, amit ugyancsak nem akart annyira az Európai Bizottság, az különböző múzeumoknak, hiánypótló múzeumoknak a megépítése, felszerelése. Ugye Marosvásárhelyen lesz az ország első országos fotómúzeuma, ez egy 9,5 millió euró plusz áfás befektetés, amiből a Domokos ház fog megújulni, és ott egy gyönyörű, sok ezer négyzetméteres múzeumunk lesz, amelynek nem csak az a dolga, hogy ott porosodó tárgyakat mutasson be, hanem a legfontosabb az, hogy interaktív módon mutassa meg, hogy mitől különleges Vásárhely, mitől különleges Erdély, és ezt a lehető legegyszerűbb módon vizuális eszközökkel tegye meg. És amiről most beszélek először itt, és nem csak a Marosvásárhelyi Rádióban, hanem általában, Sepsiszentgyörgyön is lesz egy csodálatos múzeum, ugyancsak 9,5 millió euró plusz áfa, amely a kommunizmus büntetteit és szörnyűségeit fogja bemutatni, azért, hogy soha többet ne éljünk egy olyan rendszerben, ahol az emberi szabadságot korlátozzák, ahol nincs sajtószabadság, ahol az emberi jogaink nem léteznek. Tehát sokan azt mondják, olvastam én is az újságban, hogy ezekre a múzeumokra nincs szükség. Én úgy gondolom, hogy kötelességünk az, hogy a közösségünk értékeit, a közösségünk múltját, és egyben a közösségünk jövőjét is megmutassuk, hiszen egy nagyon erős közösség a mi erdélyi magyar közösségünk, és van mit felmutatni.